Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az 512. énekünket lapozzuk fel. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Az első három versével énekeljük el ezt az éneket. Tehát 512, az első három versét énekeljük el.
Ma este megtanuljuk a másik éneket is, a Nincsen szebbnél földön égen, mint a Jézus szent neve kezdetűt. Ezt is megkérdezem, hogy vannak-e, akik ismerik? Egy pár. Az előtt ezt többen ismertük. Eljátszunk zongorát. Először, és aztán utána elénekeljük egy párszor az első versét. Ennek se nehéz a dallama.
Thank you. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban boruljunk mi Urunk elé. Áld és magasztal a szívünk téged, Jézus Krisztus, hogy a te személyedben, a te lényedben, a te nevedben benne rejlik minden, amire szükségünk van. Köszönjük neked, hogy te lehetsz számunkra mindenné, és köszönjük neked, hogy olyan valakihez tartozhatunk, akihez nincs fogható, nincs hasonlítható. Hiszen sokat cselekedtél te, Uram, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk, semmi sem hasonlítható hozzád. Olyan gyarló az, amikor mi próbálunk erről elmondani valamit, olyan esendőek a szavaink, olyan kicsik vagyunk, Urunk, mert valóban olyan hatalmas vagy, és olyan csodálatos, hogy igazán csak térdre hullva, hódolva lehet valamit látni, láttatni belőled. Segíts, hogy meghajoljon a térdünk előtted, ahogyan a mennyben, itt a földön, és a föld alatt is meghajol majd egyszer minden térd a te nevedre, Urunk. Olyan nagy ajándék, hogy mi már most itt meghódolhatunk előtted, és állhatunk, magasztalhatunk, követhetünk, és hirdethetünk téged ebben a világban. Kérünk téged, hogy ma is ragyog fel számunkra. Élő eleven igéddel szólj bele az életünkbe. Formáld át a gondolkodásunkat, a látásunkat, az életünket. Ne hagyj bennünket, Urunk, úgy elmenni, ahogy jöttünk. És ha sok mindent tudunk, Urunk, kérünk téged, hogy lelkeddel ne csak érthetővé, hanem élhetővé is tedd a számunkra. Mert ezt is csak te tudod elvégezni. Kérünk téged, hallgass meg, és szólj így hozzánk, hogy hagyj legyünk mindnyájan krisztusi emberekké, rólad bizonságot tevőkké, téged kiábrázolókká. Kérlek, könyörülj rajtunk, áld meg most a mi figyelmünket, áld meg az együttlétünket, és hagyj legyen minden, ami történik, ami javunkra, hasznunkra és a te neved dicsőségére kérünk. Amen. Szeretett testvérek, nagy örömmel olvasom ma is az igét a Tituszhoz írt levél harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet harmadik versétől kezdődően a következőképpen szól. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által. Szeretett testvérek, nagy ajándék az, hogy ennek az igének, ennek a Tituszhoz írt levélbeli igének a tanulmányozásában együtt lehetünk ezen a héten. Hiszem, hogy a testvérek számára is azt az áldást jelenti, amit számomra is újra és újra. Mert az igaz beszéd, a rólunk szóló igaz, valódi beszéd hangzik el, amely megmutatja, hogy kik vagyunk, mire szorulunk, és mi készült el számunkra megmentésül. Azt gondolom, hogy mindnyájan, akik Isten igének fényébe belekerültünk, és akik a lélek által igaznak látjuk, valhatjuk, amit hallunk, azok valóban kimondhatjuk, szükségünk van a szabadításra. Szükségünk van Isten jóságára, szeretetére, amely megjelent Jézus Krisztusban. Szükségünk van arra a gyógyulásra és gyógyításra, amely felfakadt ő benne, mint forrásban ebben a világban. Mert az ő engesztelő munkája által lehetővé vált és válik, nem a cselekedetekért, hanem az ő elvégzett váltság munkája által, hogy szabadok legyünk. Hogy szabadok legyünk a rabságból, szabadok legyünk abból az ellenséges, gyűlölettel teli állapotból, amiben vagyunk önmagunkban, szabadok legyünk a jóra, szabadok legyünk a szeretetre, szabadok legyünk az Isten gyermeki életre. És tegnap hallottuk, az a legnagyobb örömhír, ami fölhangzott ebben a világban, amikor Jézus meghalt a kereszten, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett a szabadulás. Ez elvégzett dolog. A Biblia arról is tanít bennünket, az is elvégzett dolog, hogy az ember meghaljon. És aztán jön az ítélet. De az is elvégzett dolog, hogy az ember, aki Isten nélkül elveszett, és elveszik örökre, az az ember mégis Istennel örökké való kapcsolatban élhessen, mert az ítélet súlyát Isten Jézus Krisztusra vetette, ő elhordozta a mi bűneink büntetését, helyünkre állt, és bennünket Isten őrá nézve, ő érette felment, és felszabadít a bűn terhe alól. Elvégeztetett a váltság. Készen van. Isten bejelentette, proklamálta, és kimondta ezt, ó, hányszor mondta ki már talán számodra is. Elvégzett dolog. A kérdés, hogy élhetsz-e, tudsz-e élni vele? Hogy ami a tiéd lehet, az a tiéd-e már? És olyan csodálatos, hogy Pál, amikor tanít, akkor a lélek által arra is felhívja a figyelmünket, hogy mindaz, ami elvégeztetett, milyen módon válik elérhetővé számunkra. Megmutatja azt is ebben a csodálatos néhány mondatban, hogy milyen eszközöket használ fel Isten annak érdekében, hogy ez a tiéd legyen, hogy elérhető legyen, hogy átvehető legyen, hogy megélhető legyen számodra is. És ha megfigyeljük ezeket a mondatokat, akkor csodálatos ragyogásban ragyog fel számunkra a Szent Háromság Isten hatalmas személye és munkája egyben. Hiszen azt látjuk, hogy a Szent Háromság három személye azon munkálkodik, hogy te és én halálból életre jussunk, elveszett voltunkból megtaláltassunk, hogy Isten nélküli, istentelen életünkből istenes, vele eltelő örök életünk legyen. Ezt mutatja ezekben a mondatokban is, és a teljes Szentírásban is. Csodálatosan ragyog ez elő, csodálatosan kiegyensúlyozott és átfogó számadás ez a Szent Háromság munkájáról, az üdvösségről. Az Atya, aki szeretetével elénk sietett. Olvastunk róla, hogy az ő ember szeretete, jósága megjelent. A Fiú, akiben Isten irgalma és kegyelme valóságosan testet öltött, aki odahajolt hozzánk, aki emberré lett és fölvállalta a sorsunkat. És itt szól az ige a Szentlélekről, a Szentlélek Istenről, aki bensőkben elvégzett munkája által újjá szül és megújít minket. Amit az Atya eltervezett örök időktől fogva, a Fiú az időben, amikor betelt az idő, elvégzett, és ezt most ma te életedben és az enyémben a Szentlélek elérhetővé, valóságossá teszi. Milyen csodálatos ez a munka, még csak rátekinteni is, tényleg hódolatra indít, hogy mit és hogyan munkálkodik az örökké való Szent Háromság Isten értünk. Mert a bűn, a törvényszegés, amiről hallottunk, a törvénysértés következménye, az ítélet, az érvényes ránk. Ez alól egyikünk sem felmentett önmagában. De az ítéletet Isten Jézus Krisztuson hajtotta végre. Ezért, mert ő már elszenvedte a büntetést, ezért nekünk megbocsát. Bűneink méltó büntetését, következményét nem kell már elhordoznunk, mert az Isten báránya hordozza a világ bűneit. Ő kifizette a zsoldot, elhordozta a büntetést, tehát mi kegyelemből, hitáltal, a belévetett hitáltal megtartathatunk. Biztos, hogy sokan ismerik azt a jó illusztrációt és képet, ami az ausztrál bozó tüzek kapcsán olyan világosan jól illusztrálja, mit is jelent, és hogyan is jelent Jézus Krisztus kereszthalála, az ítélet alól való felmentést. Ott Ausztráliában a bozó tüzeket nem tudják megállítani, hatalmas területeket pusztít el, egyetlen módszert alkalmaznak ilyenkor egy adott területen, ahol lakott területen élnek emberek, előre, mielőtt még a bozott tűz láncolata el ne érne oda, kiégetnek egy nagy területet. Egy elég nagy területet ahhoz, hogy oda bemenekítsék az embereket, akik nem tudnak már elmenekülni. És miután kiégettek egy nagy területet, és bemenekítik középre az embereket, amikor halad a bozott tűz, és odaér ehhez a kiégetett területhez, már nincs martaléka a tűznek, ezért körbe, amerre van mit égetni, elhalad a bozott tűz, és a bent lévők, ennek a kiégetett terület közepén lévő emberek életben maradnak. Ez az egyszerű kép, de a menekülésnek egy csodálatos lehetősége, egy jó illusztráció arra, ami történt a Golgota keresztjén. Isten Jézus Krisztuson az ő ítéletének tűzét kiégette. Ott a Golgotán már elégett, kiégett az ítélet tüze. Aki oda menekül, akit Isten lelke oda von, oda vonz, aki felismeri, hogy szüksége van a szabadulásra, az ítélet alól való felmentésre, az az ember megmenekül az ítélet tüzétől. Nem fog az ítéletben megégni, nem fog örökké égni a kárhozat tüzében. Ott vagy-e már, oda menekültél-e már, az elkészített, a számodra is elkészített egyetlen élettérhez, ahol megmenekülhetsz. Kiáltottál-e már, segítségül hívtad-e már az Úr nevét? Minden kész, tiéd lehet. Felőled minden akadály. Felőle semmilyen akadály nincs, de ő minden akadályt legyőzött. Ezért megragadhatod hitáltal. De testvérek, olyan csodálatos, hogy Isten nem csak bűnbocsánatot, hanem új életet is készített számunkra. Nem csak felmentett bennünket az ítélet büntetése alól Jézusért, hanem megajándékoz bennünket egy új élettel. Mert a bűn következményétől megszabadított, de a bűn hatalma alól is szabaddá tesz minket Jézus Krisztusért. Ez az új teremtés csodája. Hiszen ami Jézus Krisztus keresztjén történt, az nem csak annyit jelent, hogy ő helyedre állt, tehát helyetted elszenvedte a büntetésedet, hanem azt is jelenti, hogy ő önmagát adta, adja neked. Vagyis azt a tiszta életet, ami az övé. Luther mondta így, Jézus azzá lett, ami nem volt, hogy te is azzá legyél, aki nem lehetnél, aki nem vagy. Jézus bűnné lett éretted, hogy te a bűn alól felszabadulj, és tiszta életet élj. És testvérek, hadd mondjak most egy mondatot, ami a szívemnek régóta már egyfajta üzenete. Nagyon sokszor hangzik, talán hallottuk mi is ezt a mondatot. Add oda az életedet Jézusnak. Azt gondolom, hogy lehet ezt a mondatot jól érteni. De mégis azt szeretném aláhúzni most ezen az alkalmon is, hogy testvérek, értsük meg tisztán és igazán, hogy ez fordítva van. Mert nem mi adjuk oda az életünket Jézusnak, hanem Jézus adta oda az életét nekünk. Olyan megdöbbent, hogy mi mindig az ember felől nézünk dolgokat, és soha nem nézzük igazán Isten szemszögéből. Mert igazán mi mit adunk oda Jézusnak? Majd idézni fogom egy olyan halálban lévő személyiséget, amelyik igazán önmagában semmit nem ér. Jövök, semmit nem hozva. Ezt úgy kimondjuk, de komolyan megértettük már, hogy ez így van. Jövök, semmit nem hozva. És Isten a semmiket választotta ki, hogy a valakiket is megszégyenítse, tudnélik azokat, akik magukat valakiknek vélik. Semmit nem hozok. Nem én adom oda az életemet. Ő adta oda az életét nekem, és most nem szójáték akar ez lenni, hanem annak a felismerése, hogy ő ajándékoz meg engem, hogy ő odaadott mindent, odaadta az életét, hogy szabaddá tegyen a bűntől, hogy a bűn következményétől, az ítélettől, de odaadta önmagát, hogy szabad legyek a bűn alól, a bűn uralma alól, hogy a természetem helyébe egy isteni természet lépjen. Hogy valóban a természetem feletti természet legyen az enyém, amely által kikerülhetem a bűnt, amely a világban van. Jézus Krisztus önmagát adta. Ő adja oda nekünk önmagát. Újjá szül, és megújít bennünket. Ezért jött, ezért adta oda magát, és ezért küldte el az ő lelkét, hogy ezt elvégezze benned, hogy ez a tiéd legyen, hogy ez valóságosan a te életedet jellemezze. Vagyis azt jelenti ez, testvérek, hogy lehetek, lehetsz új ember, lehetsz más ember. Hogy nem azt adja Isten, hogy ad egy lehetőséget arra neked, hogy valamivel másképp élj, mint ahogy eddig éltél, hogy egy kicsit tudj jobb lenni, mint ami eddig voltál, hanem azt mondja, hogy egészen új életet kapsz. Egészen más ember lehetsz. Győzelmet vehetsz az éned, a régi természeted felett, és élheted az újat az ő természete szerint. Lehetsz más ember. Újat kezdhetsz, ó. Testvérek, olyan hatalmas örömhír ez. Mennyi ember romokban hever már azért, mert minden egyes szilveszter napján megfogadta, hogy újat kezd másnap. És nem tud mássá lenni. Nem tud újat kezdeni. Meddig tart? 3 napig a csoda? Meddig tart, hogy próbál rajta egy kicsit javítani? Nem tud mássá lenni. Képtelen. Azok a törvények, törvényszerűségek benne munkálnak, amelyet nem lehet kikerülni. Amelyek bennünket áthatva jellemeznek. Kicsoda szabadít meg a halálnak a testéből. Ó, én nyomorult ember, kiált föl Pál. Ezek a természeti, a régi természetünk szerinti törvények hatnak ránk. De Jézus Krisztusban, a lélek által egy új természet részeseivé leszünk. Ami azt jelenti, hogy lehet újat kezdeni. És olyan megdöbbentő az, ahogy a világban járunk, kelünk, testvérek. A világ tele van újdonsággal. Ez a fogyasztói társadalom, hogy bennünket is mérhetetlenül gúzsba köt. Aki nem vette észre, legyen figyelmesebb. Ez nem tesz mást, mint újra és újra csalóka játékként mindig újat és újat akar adni nekünk. Mindig valami újat kínál. Nem azért, mert szükség van rá, dehogy. Azért, mert erre épül az úgynevezett kereskedelem. Azért, mert a pénz szerelme az bizony fogva tart. Azért, mert a profitért, az extra profitért mindig újat és újat kell kitalálni, azért, hogy megvegye a másik, azért, hogy ez a dolog működjön, és ez az ördögi körforgás folytatódik. Mindig kell, hogy valami új megjelenjen. Micsoda áltatás ez. Sosem elég az, ami van. Nem elégíti ki az embert. És egy esztelen, valóban esztelen, és különféle kívánságokra alapot adó magatartás forma van körülöttünk, és az élvezetek rabjává lesz, és rabja marad az ember. És közben tapasztalja, melyikünk nem tapasztalta, hogy minden csoda 3 napig tart, vagy még addig se, és minden elromlik, ami elromolhat, és minden tönkre megy, ami tönkre mehet. És futunk az új után, ami mulandó, miközben az igazán újat nem ragadjuk meg. Hogy bennünk van ez a késztetés, hogy valami újat, valami mást. A posztmodern kornak egyik jellemzője ez, hogy mindig más kell, mindig másként kell, mindig más felé kell fordulni. Milyen iszonyú teher ez az ember életén, lelkén. És közben nem veszük észre, hogy van olyan új, olyan makulátlan, tiszta új, ami nem romlik el. Ami nem egy ideig, óráig való új, újdonság, hanem örökre szóló új. És nem kell nekünk. Olyan, ami romolhatatlan, amely nem romlik meg. Mert ezt a romolhatatlant egyedül csak Isten adhatja. és Isten kegyelmének csodája, kijelentésének, az igaz beszédnek hatása, hogy az Úr Jézus Krisztus szavai nyomán felismerhetjük, felismerheted te is, hogy nem foltozásra van szükséged, nem valami újdonságra van szükséged, hanem újonnan kell születned. Nem valami jóra van szükséged, hanem jóvá tételre. Nem valamiféle örömre van szükséged, hanem teljes örömre, az örök öröm forrására. Nem ideig valóra van szükséged, hanem örökké valóra. Ez az életünk legnagyobb szüksége, és egyben a legnagyobb lehetősége. Újjá születhetünk. Mert ahogyan erre a világra születünk, az örökké való életre is születnünk kell. A megromlott emberi természetünk felett, ahogyan mondtam, új természet, isteni természet részesei lehetünk. Természetes életünk alá van vetve a halálnak, mert bűnös élet. Elsősorban ez a lelki halálra, vagyis az Istentől való elszakítottságra és elidegenedésre vonatkozott és vonatkozik. Ezt követi a testi halál, mert mindnyájunknak meg kell halnia. És végül az örök halál vár ránk, azaz Istentől való örök elszakítottság. Lét nem megsemmisülés. Lét egy olyan helyen, ahol Jézus szavai szerint sírás és fogak csikorgatása van. Örök gyötrelem, örök elválasztottság, örök lelkiismeret furdalás, örök érzése annak, hogy a jót örökre elveszítettük, és soha meg nem nyerhetjük. Milyen iszonyú a pokol, a kárhozat valósága. De Jézus Krisztusban újjá születhetünk. Ha a földi életünk alatt nincs változás, akkor elvesztünk. De ha Jézus Krisztus által újjá születünk, akkor valóban kikerüljük az örök halált, kikerüljük a második halált, és örök életet kapunk. Ahogyan egyszerűen fogalmazódik ez a mondat bizonyára, ez is jól ismert sokunk számára. Aki egyszer születik, kétszer hal meg. És aki kétszer született, az csak egyszer hal meg. Nem mindegy, hogy hogyan és mire készülünk, és mire várhatunk. Jézus Krisztusban azt mondja az ige, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. A régiek elmúltak. Milyen hatalmas üzenet ez. És milyen csodálatos, hogy újjá lett minden. És Jézus Krisztus feltámadásában az új élet erői diadalmaskodtak. Az a megújító hatalom, amelyik nem csak meggátolta a természetes folyamatot, az elmúlást, amit Jézus halálában láthatunk, az ember halálában láthatunk, hanem azt látjuk, hogy teljesen új életre támasztotta fel őt, Isten, halhatatlan, dicsőséges, szabad életre. Az Efézusi levélben azt olvassuk, hogy Pál imádkozik azért, hogy ez, amelyben Isten bemutató tanításban és hatalmas erő demonstrációban megmutatta, hogy mivé tehet bennünket, ezt értsük meg. Azért imádkozik Pál, hogy a Szentlélek által az olvasói előtt nyilvánvalóvá váljon. Azért imádkozik, hogy az életükben is valósággá váljon. Figyeljük csak, így mondja Pál, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön, minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Majd így folytatja később, titeket is, életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Csodálatosak ezek a mondatok. Elolvasni is hódolatra indító, ha ember elkezd ezen gondolkodni, és milyen erőről és hatalomról van itt szó. Az a hatalom munkálkodik a hívő ember életében, és az a hatalom őrzi, amellyel Isten a halálból kihozta az ő fiát, Jézus Krisztust. Micsoda hatalom ez. Micsoda exúszia, erő. Micsoda semmihez nem fogható, és semmi gátat ennek nem szabó. Micsoda erő ez. Ezzel munkálkodik rajtunk, bennünk. És ami történt, megmutatja, hogy teljes a romlás az életünkben, javíthatatlan, mert a halálból keltett életre minket. A halálból, ez a látlelet rólunk, de életre keltett. Azt is megmutatja, hogy teljes a romlás, de teljes a megváltás is. Idéztem már a testvéreknek, vagy mondtam ezt, hogy gyermekeim játékainak a reparálása, javítása, ez egy nagyszerű elfoglaltság. Gyakran teszem, az ember fölkészül erre, azt hiszem, hogy minden apa és nagyapa egyértelműen ezt a feladatot is el kell, hogy lássa, kinek milyen lehetősége, adottsága van ehhez. Tesszük is, ami tehető, mentjük is, ami menthető, de bizony eljön a pillanat, amikor a dolgok javíthatatlanná válnak. És a gyermekeink nem a használati utasítás szerint bántak a dolgaikkal, általában nem így szokott történni, bizony háromszor is meggondoljuk, hogy vegyünk-e újat számukra. Mert ugye elmondtam nekik, fiam, ezt így kell használni. Hát most nem sorolom fel, mert nem akarom a gyermekeimet idehozni. Mindig azt mondják, hogy a lelkész gyerekek többszörösen hátrányos helyzetűek, mert az édesapjuk kiprédikálja őket. Én is lelkész gyerek vagyok, és én is tudom, hogy ez mit jelent, nem fogom ezt tenni. De tényleg így van, az ember, amikor elmagyarázza a gyermekeinek, hogy fiam, ezt így kell használni, elmondom, hogy ha nem így használod, mi lesz belőle, és aztán megjelenik nem sokkal után, hogy apa, ez elromlott, egészen egyértelmű, hogy azért romlott el, mert nem úgy csinálta, ahogy mondtam. De még mielőtt azt gondolnák a testvérek, hogy én milyen ügyes vagyok, és mennyire tudom a dolgokat jól csinálni, azért hagy mondjam azt rólam, és magunkról felnőttek, hogy mi nem ezt csináljuk. Hagy kérdezzem meg őszintén, mi a használati utasítás szerint élünk? Mert van egy használt utasítás. Meg szoktam mutatni a gyerekeknek, hogy a Biblia, meg én összetartozunk. Én az ember, és itt a használati útmutató. Nyilván sokkal több a Biblia ennél, de vajon komolyan veszem-e? Vajon Isten útmutatása szerint élek-e? Mi is eljátsszuk sokszor a dolgokat, és még a becsületünket is eljátsszuk. Mindent, amit Isten jónak, szépnek teremtett, azt a lázadásunkkal tönkretettük. Mert valóban nem Isten utasítása szerint élünk. És nézzétek, Isten mégis megbocsát. És nem tudom, hogy hányszor gondolta meg, hogy ad-e újat, de ha egyszer gondolta meg, az is elég, mert az ő örökkévaló szeretetéből úgy döntött, hogy ad újat. Olyan újat, amely már tönkre sem mehet. Olyan újat, amely már nem romlik el. Csodálatos ajándék ez. És ő ezt jól meggondolta. Hatalmas és csodálatos az Isten. újjászül és újjátesz. Újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által. Megújító hatalom vesz kezébe bennünket, és minden újjá lesz. És hogyan jön létre ez az új? Péter így ír erről, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Jakab így tolmácsolja Isten igaz beszédét, az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Vagyis, ahogyan a teremtés, az újjáteremtés is Isten igéje által, az igazság igéje által történik. Nem a mi akaratunk, hanem az ő akarata szerint. Az ő akarata szült minket, az igazság igéje által. És az ő nem romlandó, hanem romolhatatlan ige magva szült bennünket újjá. Olyan kedves számomra ez, és olyan sokszor újra és újra átjárja a szívemet, hogy ebben a nyomorult, romlandó világban van valami, ami romolhatatlan. Ez az Isten igéje. Ez romolhatatlan. És Isten ezt a romolhatatlan magot szórja, hinti. Számotokra most is, és újra, amikor itt vagytok Isten igéjét hallgatni. És ez a romolhatatlan, romolhatatlan szül. Ebből nem romlandó fakad. Az Isten igéből sosem fakad romlandó. Romolhatatlan fakad. Romolhatatlan születik. Milyen hatalmas és csodálatos dolog ez. Ez az, amit Isten adott nekünk. Az igazság igéje és az ő akarata. E kettő együtt a lélek által bennünket újjá teremt. Mert a Szentlélek megnyitja az ember szívét, ahogyan az első európai keresztény asszonyról, Lídiáról olvassuk, az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Milyen csodálatos dolog. Ezért imádkozik minden lelkipásztor, hogy az Úr nyissa meg a szíveket, hogy nyissa meg a ti szíveteket is, hogy figyeljetek arra, amit nem Pál és Péter mond önmagában, hanem nyilván arra, amit az Úr üzen és hirdettet általuk. És akkor az Isten igéje, amikor megnyílik a szív, akkor belejut, belehull oda, és a magból új élet indul, romolhatatlan. Ébredés, lelki ráébredés, felébredés támad belőle, az ember odafordul Istenhez, hiszen belátja, hogy nélküle nem élhet, teljesen másként kezd el gondolkodni, egészen mást kezd látni, és másként kezd el élni. És ezután már nem a harag gyermeke, hanem az Isten gyermeke. De mit mond az ige? Hogyan lehetséges az újjászületés? A Szentlélek megnyitja a szemünket, hogy lássuk a bűneinket, elveszett voltunkat, ugyanakkor lássuk a tökéletlenségünk fölött Isten tökéletes megváltó szeretetét Jézus Krisztusban. És ő maga tesz bennünket hajlandóvá arra, hogy Jézus Krisztusnak adjuk magunkat, és elfogadva az ő életét, új életet kezdjünk. Meggyőz bennünket az ige erejével, hogy aki üdvösségét az Úr Jézus Krisztustól várja, az nem szégyenül meg. Vagyis aki hisz benne, aki a bizalmát belé veti, és rábízza magát, és enged neki, az üdvösséget kap, új életet kap. Az Úr Jézus így mondja Nikodémusnak, víztől és lélektől kell újonnan születned. Így tolmácsolja ezt a Tituszhoz írt levél, olvasott igében Pál, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Mit jelent ez? Egyszerű a kép, a víz a megtisztulásnak a jele, a megtisztulásnak az eszköze, fürdő. Azt jelenti, hogy az ember szennyes. És azt jelenti, hogy az Isten elkészítette a fürdőt, a megtisztulás lehetőségét. Azt jelentette és jelenti, hogy az ember megtisztulhat. Ezt jelölte a keresztelő János féle bemerítő keresztelés is. Aki élt vele, nyilvánosan vállalta, hogy megtisztulásra szorul. Ezt ő fölvállalta. És azt is fölvállalta, hogy magától nem tudja megtisztítani magát lelkileg. Ez a keresség a bűnbánatnak, a bűnvallásnak, a bűnök elhagyásának a jele volt. Azt jelenti, hogy elfordulok az eddigi bűneimtől. Életem azonban nem maradhat üres. Ha megtisztult, akkor be kell tölteni az újjal. Így tölt be a Szentlélek, hogy irányítson és vezessen bennünket. Így lesz lakozás bennünk Jézus Krisztus, az ő természete, az ő lelkülete a Szentlélek által. Vagyis azt jelenti ez, hogy egészen odafordulok Istenhez, és kiszolgáltatom magam neki. Elfordulás és odafordulás. Elfordulás a bűntől, és odafordulás Istenhez. Ez a víztől és ez a lélektől való születés. A bűntől bocsánatot nyerek, a bűnre bocsánatot nyerek, és a bűn alól szabadságot. Új életet kapok, egy egészen újat. Átlépek a szoros kapun, és járni kezdek a keskeny úton. Ebben is a Szentlélek újít meg újra és újra naponként. Így mondja ezt a Heidelbergi KT 86. fellete. Krisztus miután vérén megváltott, Szent Lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára. Vagyis miután megváltott, Szent Lelke által újjá tesz, hogy hozzá legyünk hasonlókká. Egyet azonban nagyon komolyan látnunk kell. Testvérek, két kimenetele volt az igaz beszéd hallásának, és ez ma is így van. Így olvassuk ezt Lukács 7:29-30-ban. Miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. A farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa. Vagyis testvérek, ez a két út van előttünk. Vagy igazat adok Istennek, vagy elvetem az akaratát. Az első az élet, a második a halál útja. Ne mentegetőzzünk. A Szentlélek világosságot gyűjt a szívünkben, felismerteti velünk, hogy bűnösök vagyunk, akkor adjunk igazat Istennek. És lássuk meg a szeretetét, hiszen értünk halt meg és támadott fel Jézus Krisztus. Szükségünk van rá. Péter pünköstkor ezt hirdette a kérdésre, mit tegyünk? Mert ez az igazi kérdés. Mit tegyünk? Mit tegyél, ha már mindenről tudsz? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien a Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mit tegyetek? Forduljatok oda Istenhez, és forduljatok el a bűntől. És valóság lesz számotokra is, ami az első pünkösdön 3000 embernek, és aztán még többnek az életében valóság lett. János bizonyosságát közvetíti az ige. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. De ha megvalljuk, ahogyan mondtam, ha ugyanazt mondjuk, mint amit ő, ha igazat adunk annak, ez ezt jelenti hinni, magamat ahhoz tartani, amit mond, igaznak tartani azt, amit mond, ha megvalljuk és megragadjuk ezt, ha megelégeltük Isten Szent Lelke által, hogy a bűnben érjünk, akkor bocsánatot nyerünk és új életet. Ahogyan pünköstkor, és azóta is, hiszen az ő űrigalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által. És aki átélte ezt, Péterrel együtt magasztalja az élő Isten, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, és az ő Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az ellenmúló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Amen. Most hallgassunk meg, testvérek, egy bizonságtételt. Kocsik Noémit kérem, hogy...
Én sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Klucsik Noémi vagyok, és itt vagyok első éves most az egyetem zeneművészeti karán, Puvola szakon. Én egy pár szóval szeretném elmondani a testvéreknek, hogy mit jelent az én életemben, és mit jelentett, és mit jelent ma is az, hogy amikor megjelent az Isten üdvözítő kegyelme és szeretete. Én nagy családban nőttem fel, nővök fel, hívő családban. Szüleim istenfélő emberek, és kicsikorunk óta ebben nevelnek bennünket, az Isten félelmére nevelnek minket. Egészen kicsikorunk óta vittek bennünket a templomba, járunk templomba. Nagyon sokat beszélgettünk otthon, nagyon szerettem, amikor mindig esténként együtt imádkoztunk, olvastuk a Bibliát, magyaráztak apáik az igét. És nagyon-nagyon sok mindent megtanulhattam így a Bibliából. Tudtam azt, hogy van mennyi is pokol, Isten és az ő ellensége a sátán. Tudtam azt, hogy Isten szent, és ő a bűnnel nem fér össze. Nagyon szereti az ember, de a bűnt gyűlöli. És arról is nagyon sokat beszélgettünk, hogy akinek a neve nem lesz beírva az életkönyvébe, az nem lehet az Isten országának az örököse. Én ezt mind tudtam az eszemmel, de ez nekem ennyi volt. Én ezeknek ellenére, hogy mindezt Istenről tudtam, és az ő igazságáról nagyon sok mindent tudtam, ennek ellenére nagyon sok bűn volt az életemben, és Istentől elszakadva éltem. Sok-sok lopás volt, hazugságok, bestelenségek, nagyon sok szeretetlenség volt bennem is, és nagyon csúnya indulatok, és önzés, meg nagyon sok-sok minden bűn, amit, és nagyon nehéz volt engem elviselni. Ugyanígy egészen kicsinkorunk óta jártunk Biatorbágyra, csendes hetekre, ahol nagyon jó volt az, hogy nem koedukált hetek voltak, hanem voltak lányhetek és fiúhetek, hogy így még jobban Isten és az ő igényére figyelhessünk. Sokszor mentem haza úgy, hogy bántottak a bűneim, sírtam is emiatt, de nem született meg bennem a döntés az Úr Jézus mellett. Sokszor felkavart az, hogy az Úr Jézus mit tett értem, érzelmileg nagyon felkavart, de tudatosan is akarati döntés nem született bennem. Személyes kapcsolatom nem volt az Úr Jézussal. És 8. után, amikor fáj a választás, és tovább tanulás jött az én életemben is, már megvolt, hogy hova fogok menni. Fel is vettek, tehát ez már mind megtörtént a felvételi után, és nyár elején még beszélgettünk otthon, hogy mit is jelent az, hogy én most kollégista leszek, Székesfehérváron élünk, és Pesten tanultam gimnáziumban, és hogy mivel is jár az, hogy én kollégista leszek, hogy a családomtól elszakítva, hogy igazából nem lesz ott a szülői fegyelem és az atyai gondviselés, hogy oda figyeljenek rám, és hogy nagyon elég sok veszélynek leszek kitéve, paráznosságnak, tisztátalanságoknak, minden egyébnek, amit így tinédzserkorban az ember megélhet. És én egy kicsit úgy meg is ijedtem, hogy hát, hogyha én most oda elkerülök Pestre, akkor mi lesz velem? Nekem nincs egy kapaszkodom, nincs egy biztos pont az életemben, ahova én belekapaszkodhatok, amit én megfoghatok. És akiért én szeretetből és hálából nem fogok bizonyos dolgokat megcsinálni, illetve bizonyos dolgokat megtenni. És szintén 8. után is voltam Biatorbágyom, és annak a hétnek az elején kaptam azt az igét, hogy a Filippi levél első részének 6. versét, hogy meglévén győződve arról, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, be is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Nagyon-nagyon boldog voltam, és örültem annak, és hálás voltam Istennek, hogy nem felejtett el engem, és így bűnösen is engem nagyon-nagyon szeret, és munkálkodik bennem, hiszen elkezdte bennem a jó dolgot kicsi gyerekkorom óta, és hiszem azt, hogy most ígértem meg, hogy be fogja ezt végezni. Egész héten nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, mert hát ahogy minden évben mindig arra lyukadtunk ki a héten, hogy az Úr Jézusé már az életem. És én erre még nem tudtam igennel válaszolni, és nem tudtam őszintén és hittel kimondani azt, hogy Úr Jézus, én a tiéd vagyok. De egész héten arról volt szó, hogy az Úr Jézus szeretetéről, kegyelméről és a megváltás művéről volt szó. És aztán hétvégére eljutottam odáig, hogy nagyon-nagyon összetörtem. Nagyon-nagyon fájtak a bűneim, és fájt az, hogy én Istentől távol élek, én Istentől elszakadva élek. Ugyan járok templomban, nagyon sok mindent tudok a Bibliáról, de a Bibliából, és az Úr Jézusról, de én nem vagyok az övé. És hétvégére ez így nagyon rám szakadt, és akkor rádöbbentem arra, hogy valakinek fizetnie kell a bűneimért. Vagy én fizetek, vagy pedig elfogadom azt, hogy az Úr Jézus már megtette értem, kifizette értem azt a óriási árat, a váltságdíjat, amit nekem kellene kifizetnem. De én nem tudom, mert én akkor az életemmel fizetek, és az a kárhozatra fog engem juttatni. Nagyon-nagyon mély ponton voltam, de erre Isten kegyelme eljutatott erre a felismerésre, és olyan kegyelem volt az is, amikor hazafele a vonatom, mentem haza húgommal, és nem volt hely az ülőkocsikban, hanem a biciklikocsikban utaztunk, ketten. Nagyon nagy csönd volt, nem szóltunk egymáshoz, mind a ketten gondolkoztunk a hétről, együtt voltunk, és ott abban a kocsiban én kiöntöttem a szívemet az Úr Jézusnak, és megvallottam előtte a bűneimet, és kértem tőle bocsánatot és szabadulást, hogy Úr Jézus, én nélküled el fogok kárhozni, de köszönöm azt, hogy te megmentettél engem, és köszönöm, hogy te azért jöttél, hogy az én bűneimet magadra vedd, és magadra vetted. Köszönöm azt, Úr Jézus, hogy te az ördög hatalmából engem megszabadítottál, és nekem nem kell a bűneim rabságában élnem, nem kell tovább azon, nem kell tovább abban a rabságban élnem, amit nekem ezek a lopások, ezek a hazudozások, ez a sok minden bűn jelentett, mert én ezektől nem tudtam szabadulni, mindig próbálkoztam, de valahogy sose sikerült, valahogy mindig elkezdtem veszekedni, valahogy mindig harag volt a szívemben. De megköszöntöm az Úr Jézusnak, hogy köszönöm, Uram, hogy te ezekért mind meghaltál, és még azokért a bűnökért is, amik nekem akkor nem jutottak eszembe, és amiket el fogok követni. Köszönöm, Úr Jézus, hogy nekem új életet ajándékozol, és ajándékoztál. És olyan jó volt, hogy a bűnbocsánattal együtt megkaphattam az örök életnek az ajándékát is, illetve az ígéretét az 1 Péter 1.13 alapján is, hogy annak a helyét felövezvén elmétek derekait, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. És ott kaptam a János 5.24-ben is azt az igét, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, és hisz annak, aki engem elbocsájtott, nem megy a kárhozatra, hanem már által ment a halálból az életre. És olyan hálás a szívem azóta is Istennek, mert olyan nagy kegyelem a szabadságban élni, valóban megtapasztalni azt, hogy mit jelent az Úr Jézus szabadságában élni. És olyan jó, hogy nem azért, mert bármit is megérdemeltem volna, vagy bármit is kiérdemeltem volna az Isten kegyelméből, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztusért, mert az Úr Jézus értem meghalt. És elszenvedte mindazt, amit nekem kellett volna. És azóta is olyan csodálatos nekem megtapasztalni, ott van az egyik nagyon kedves énekemben, hogy csak azt tudom, hogy tört szíveket meggyógyít, megbátorít, ha félelem fog el. Bűnszolgálságát szabadságra váltja, mert Jézus itt van még velünk, Immanuel. És tudom azt, hogy amikor vétkezem és az Úr Jézust megszomorítom, akkor oda mehetek, és ott van, ahogy Péter is mondta az 1 János 1.9-ben, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. És olyan csodálatos reménység ez, hogy nem kell reménytelenül és szomorúságban és gyötrelemben élni, hanem minden nap a napnak minden percében odaborulhatunk az Úr Jézus lábához, és kérhetjük tőle az ő bocsánatát, és tiszta lappal indulhatunk vele tovább, az ő örömében meggazdagodva, vele együtt. Értetetlen ez a kegyelem, de olyan hálás vagyok Istennek, mert ez valóság. És tudni azt, hogy Isten örökké való szeretettel szeret bennünket, és ezért terjesztette kiránk az ő irgalmasságát, ahogy ott van a Jeremiás könyvében. És szeretnék egy Zsoltárból pár verset felolvasni, ami azóta is az életemnek nagyon meghatározó igéje és vezérfonala. A 139. Zsoltár. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. Csodálatos előttemet tudás, magasságos, nem érthetem azt. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Igen, azóta is minden nap imádságom ez, hogy az Úr Jézus kiábrázolódhasson bennem, hogy az ő dicsőség erejék és valóban a körülöttem lévő emberek, akik közé Isten helyezett, megláthassák bennem az Úr Jézust, és ők is a szolgálatába állhassanak. Én kívánom a testvéreknek, hogy rajtatok is, rajtuk is kiábrázolódjon az Úr Jézus, és nagyon-nagyon szeressék őt, mert Isten hiszem azt, hogy megáldja az engedelmességet. És ezért nagyon hálás vagyok neki. Köszönöm.
Csendesedjünk el, és imádsággal forduljunk hozzá újra. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusban elvégezted a mi megváltásunkat. És köszönjük, hogy a Szentlélek által valósággá elérhetővé teszed. Köszönjük ennek a bizonyságát ma is, most is, itt is. Köszönjük a saját életünkben elvégzett csodáidat. És köszönjük neked, hogy ami embereknél lehetetlen, lehetséges neked. Köszönjük, hogy így munkáltad és munkálod a mi üdvösségünket. És köszönjük, hogy megragadhatjuk ezt ma is. Kérünk téged, hogy ha megértettünk valamit a te lelked által, a te igédből, könyörülj rajtunk, hogy ne menjünk el mellette közömbösen, hogy ne maradjunk olyan hallgatók, akik feledékenyek és elmennek, és már nem tudják, mit mondott nekik az Úr. Kérünk téged, hogy tedd az életünkben gyümölcsözővé az igédet, hogy mindnyájan magasztalhassunk téged új életünkkel, a nekünk adott bocsánat örök élet valóságával. Kérünk, áld meg így a gyülekezetet itt és szerte a világon, és kérlek, növeld az üdvözülőkkel, itt is és mindenütt, hogy valóban üdvösségre talált, üdvösséget nyert emberek szólhassák az örömhírt, adhassák tovább másoknak is. Kérjük, munkálkodj így közöttünk, bennünk, és kérjük, hogy nyugodjon meg rajtunk a te lelked. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.
Ismét az Úrnak és Péternek is, és a bizonyságtételt is Noéminek. Testvérek, holnap este lesz a Péter szolgálatai közül az utolsó. Szeretettel várunk holnap estére is mindenkit. Szombat este 6 órakor egy színdarab kerül bemutatásra. Arra is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Forgassuk a szívünkben ezeket a tanításokat, szavakat, és teremjen az Úr dicsőségére jó gyümölcsöt az elhangzott ige és az egész életünk. A záró énekünk legyen az az ének, amit tanultunk. Nincsen szentnél földön ége, mint a Jézus szent neve.
Békesség.